Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai napon a multilevel marketingről fogunk beszélni. A multilevel marketing egy értékesítési modell, ami egy ideális világban, ahol az oroszlánok és az antilopok egymás mellett élhetnek, és mindenki lepkét kakál, ott probléma nélkül tud megvalósulni és működni, és az emberek akadálytalanul tudnak ezáltal meggazdagodni. A valóságban viszont a multilevel marketing az egy keserves, nehezen működő iránya az önmegvalósításnak, amiben az ember megtörik. Előbb a teste, aztán a lelke. A multilevel marketingben determinálva vagy arra, hogy kudarcot vaj. Tehát ez a modell, ha belevágsz, nem fog sikerülni. És ezt ezer meg ezer eset igazolta már, és szerintem mindenkinek van az ismerettségi körében olyan ember, aki mindennél jobban akarta csinálni, mindennél jobban akarta elhinni, hogy ez a történet, ez a új pénzügyi lehetőség, ez az új karrier, amiben most belevág, és nagyon elhivatott, hogy ez működni fog, és mindenféle módon próbálta elhinni, hogy ez effektíve igazából már sikeres is benne, de a végén be kellett látni, hogy jó, hát ez egy kamu hülyeség, tehát hogy ez nem neki van kitalálva, meg úgy senkinek se, max a legfelső rétegének ennek a történetnek. Tehát csak annak az elit gárdának, aki ezt az egészet elindította. Dani, mit gondolsz erről a mai témánkról?
Olyan szinten nincsen tapasztalatom szerencsére, hogy részt kellett volna, vagy részt vettem volna ilyen MLM projektekben, de az biztos, hogy szerintem, amikor fiatalabbak voltunk, talán közelebb a 20-hoz, mint a 30-hoz, akkor szerintem azért több közös ismerősünk is volt, aki tényleg így a 18 és 25 év közötti kora környékén úgy döntött, hogy akkor bepróbálkozik valami hasonlóval. Nyilván voltak ugye nagy játékosok ebben az MLM szférában, akik nagyon szerették toborozni az embereket, és hát ha most így belegondolok, szerintem legalább fél tucat ismerősöm lehetett, akik próbáltak engem is beszervezni, akár csak kicsit ilyen félváról véve az egészet, hogy írtak egy laza üzenetet, vagy akkoriban még jóban voltunk, és akkor tényleg úgy éreztem, hogy szeretne bepróbálkozni, és talán 2-3 alkalommal is úgy volt, hogy na, akkor hogy vagy, hogy esetleg érdekelne mégiscsak, vagy valami, tehát érezni lehetett, hogy azért itt próbál engem pusholni, hogy akkor minél hamarabb döntsek, hogyha lehet. És természetesen nyilván úgy döntsek, hogy akkor legalább elmegyek valami előadásra, vagy valamire, de többnyire nem igazán érdekeltek ezek a lehetőségek. Igazából mivel volt egy főállásom, ezért én nem igazán foglalkoztam ilyen dolgokkal, hisz nyilván egy ilyen középiskolás, meg iskolás évek után már eleve az nagy szó volt, hogy hú, na, akkor van saját fizetésem, meg tudom mire költeni a saját pénzemet, és nem voltak még ilyen ambícióim, hogy akkor én ilyen magasra szeretném rakni a mércét, és akkor, hogy nekem ezek a milliós havi fizetések, meg hasonló dolgok. Annyira még nem voltak kecsegtetőek, nyilván jól hangoztak, de szerencsére ezzel annyira engem nem lehetett félrevezetni, meggyőzni, úgyhogy ilyen szinten én kimaradtam ebből az MLM dologból.
Igen, szerencsére én is egy olyan embernek mondhatom magam, aki soha nem érezte azt, hogy hú, hát ez egy nagyon ígéretes pénzügyi lehetőség, és én ezzel nagyon szívesen foglalkoznék, és hogy hű, ezt majd még egyetem után is tökre fogom csinálni, mert itt aztán tényleg nagy összegekkel dobálóznak, szóval abszolút garantált a gyémánt üzlet. De ezt leszámítva nagyon sok ember keresett már meg azzal, hogy tudnánk-e beszélgetni, mert hogy van egy üzleti lehetőség, vagy talán még ezt sem mondták el, és voltak nagyon trükkös húzások is, amit máig nem tudok megbocsátani ezeknek az embereknek, és ezekről fogunk beszélni, én mindenképpen szeretnék egy-két történetet mesélni, mert hát le fog esni az állatok, remélem. De abban egyetértetünk, hogy aki találkozott már a multilevel marketinggel, azt nagy eséllyel megkereste már egy ismerőse, hogy tudnánk-e találkozni, mert hogy beszélni szeretne. és ebből át is tudunk csatornázni arra a úgynevezett indikátorokra, amik alapján fokozatosan rájöhetsz, hogy ilyen fajta piramis játékkal keresnek meg. Egyébként a multilevel marketing téma meg a piramis játék, mi megtudtam, két külön dolog. Tehát a piramis játék az önmagában, ha jól tudom, illegális, legalábbis az Egyesült Államokban, de a piramis játék mellett nem feltétlenül van termék. Tehát a piramis játék az csak egy ilyen befektetési történet, a multilevel marketing pedig szintén piramis játék szerinti alapokon működik, tehát hierarchizálva van, de ott már van egy ilyen termékkereskedelmi szempont is, de ugyanazról van szó, hogy gyakorlatilag akkor, tehát arra ösztönzik a idézősen üzletbe hozott, vagy beszervezett embereket, hogy hát hozzál te is sok-sok embert, és akkor még sikeresebb is tudsz lenni. Tehát az első indikátor az az, amikor egy olyan ismerősöt szeretne veled találkozni, akiről egy ideje nem hallottál. Rád ír, hogy szia, mi újság, figyelj, tudunk-e találkozni, tudunk-e beszélgetni, valamit szeretne neked ajánlani, talán még ezt sem mondja el. Ma már ügyes vagyok, régen nem voltam annyira résen, de ma már megkérdezem, hogy miről szeretnél beszélni, vagy miért szeretnél találkozni. És hogyha azt mondja, hogy hát ezt majd személyesen, akkor megmondom neki, hogy nem, addig nem megyek el, amíg nem tudom, hogy mi a tárgya. De hát most már szerencsére én érzem, hogyha ilyesmivel keresnek meg, tehát valahogy az ember hangjából kiderül, hogy nem a két szép szememért akar velem találkozni, meg nem csak meg akar inni egy sört, hanem vár is valamit ettől a találkozótól. Uh-huh. A másik indikátor, hogy egy nyilvános helyen, adott esetben egy gyors étteremben, vagy egy kávézóban akar találkozni veled. Na most, hogyha már sejted, hogy ez egy üzleti lehetőség, akkor kicsit ambivalens érzéseket vált ki, hogy egy McDonald's-ba akarnak veled találkozni. Tehát, hogyha ez annyira ígéretes, meg annyira igazak azok az ígéretek, amiket ő elmond, már pedig elmond egy csomó olyasmit, hogy hát ezzel megsokszorozhatod a bevételed, ráadásul passzív bevételre tudsz szert tenni, és az egyik legvisszatérőbb szöveg, amit nekem úgy tűnik, hogy egyszerűen nem tudják elengedni, hogy amikor már azt érzik, hogy sinem vannak a multilevel marketingbe utazó legények, és azt érzik, hogy itt van egy érdeklődés, akkor is megengedik maguknak azt a mondatot, hogy itt kevés munkával olyan pénzeket lehet keresni, hogy az csak pislogni fogsz. És na, még hogyha addig nem is sejtettem volna, hogy ilyen MLM történetről van szó, addigra már biztos vagyok benne. Na és ilyen ígéretek mellett egy kicsit sajátságos az a körülmény, hogy egy gyors étteremben akarnak velem találkozni. Hát akkor, hogyha ennyire sikeres, vagy annyira ígéretes az üzleti lehetőség, akkor miért nem a vállalati irodájukban találkozok, amit már nyilván már bérelnek ebből a nagyszerű üzleti lehetőségből. Igen. A harmadik indikátor, hogy megérkezik, és öltönyben van. És ez basszus, ez nekem átszőtte a ifjúkoromat, hogy jönnek ezek az ilyen 19 kötőjel 23 éves ismerőseim, akik inkább ilyen fele barátaim, tehát hogy ez annyira nem barátkozok velük, de azért mondjuk egy-két bulin már találkoztam velük, meg elszívtunk egy cigit, meg megittunk egy sört, de hogy megérkeznek egy velem való találkozásra, és hát tudják, hogy én vagyok a jó öreg Rezső, nekem tényleg nem kell öltönybe érkezni, de öltönyben vannak, de ilyen öltözékben. Tehát nem ám az, hogy egy zakót magukra vettek, hanem hogy basszus, a Szabó rájuk varta azt az öltönyt, és hát van náluk egy aktatáska. És hát ebben az aktatáskában előre gyártott nyomtatványok vannak, amiket a találkozó egy bizonyos pontján elő is vesz. Ezek a nyomtatványok ugye ilyen adatfelvételi lapok, az szinte biztos, hogy az előjön egy ilyen találkozónál, de találkoztam már olyannal is, hogy gyakorlatilag ilyen előre gyártott rajzoláshoz, meg ilyen skicceléshez alkalmas nyomtatvány, hogy neked egy ilyen skic segítségével elmagyarázzák, hogy mi a termék, mert csomószor ugye egy pénzügyi lehetőség a termék, nem csak a csipke csoda gyógytea, hanem egy biztosítás, vagy egy befektetési lehetőség, vagy valami. És hát egy csomószor ilyen reklámanyagok is előkerülnek, mondom megint csak az aktatáskából, ami szerintem egy 21 éves gyereknek nem feltétlenül kell aktatáskából mászkálnia, és hát elmagyarázza neked a terméket, szépen levezeti ott azon a papíron, majd megkérdezi, hogy intézem akkor ezt neked? Kössük meg? Vagy belevágsz? Vagy hogy csinálhatom? Akkor beszállsz? Tehát, hogy valahogy egész egyszerűen vár tőled egy ilyen választ, hogy persze, hadd szóljon, tök ígéretes. És amikor azt mondod, hogy hát most erre nem szeretnék válaszolni, ugye bizonyos embernek nagyon nehéz nemet mondani ilyenekre, és egy csomó ember inkább azt mondja, hogy persze, intézet, csak hogy majd meneküljön már, az hagyják már őt békén ezzel a hülyeséggel. Mm-hmm. Észnél kell lenni, amikor azt mondod, hogy bocs, de egy befektetést én nem szeretnék most itt eldönteni, és a saját esetem volt egy ilyen, hogy mondtam, hogy hát most nem, gondolkodnék rajta, aludnék rá egyet, szerintem az abszolút elvárható bárkivel szembe, hogy aludjon egy ilyen döntésre, és azonnal megváltozott a hangulata a beszélgetésnek, hogy de hát miért nem? Elmagyarázom szívesen még egyszer, vagy hogyha van kérdésed, akkor tedd fel, meg elfélik. És én mondtam, hogy nem értek minden, csak szeretnék aludni rá egyet, most ezt a döntést én most itt nem szeretném meghozni. És elhangzott a nagyon emlékezetes, számomra nagyon emlékezetes kérdés, hogy ugye tudod, hogy meg fogod bánni, hogyha ezt most nem kötöd meg. És hát a Kriptofómó című adásunkban beszéltünk is erről, hogy hát ez a kimaradástól való félelem. Ez ennek az iparágnak egy nagyon erős eszköze, és visszatekintve az életemre, nem bántam meg, hogy akkor nemet mondtam, de ők ott nekem, hát ez a srác, azt akarta beadni, hogyha én erre most nem mondok igent, akkor meg fogom szívni. És ez marha érdekes, hogy ez megint csak egy olyan szöveg, meg egy olyan kamu a részükről, amit úton útfélen benyomnak a multilevel marketingbe utazók, akár ilyen elmagyarázós videókban azért lehet találkozni a YouTube-on ilyen hát a képernyő felvétellel készített ilyen termékmagyarázása, meg az üzleti modell levezetésével lehet találkozni, és akkor ezekben a videókban is elhangzik az, hogy hát én akkor, amikor lett volna lehetőségem a legelején, én erre nemet mondtam, de hogyha igent mondok, akkor most aztán nagyon tele lennék, uramisten, nagyon tele lennék.
Igen, érdekes abból a szempontból ez a folyamat, hogy bár én tudtam, hogy létezik ilyesmi, hogy piramis játék, mert nyilván az, hogy multilevel marketing akkor számomra nem igazán volt ismert ilyen szinten, mint fogalom, mert szerintem itthon mindenki csak piramis játéknak nevezte ezeket a dolgokat. Annyira mélyen nem ástam bele magam ebbe a kérdésbe, így tudtam, hogy hát igen, szó szerint azért piramis, mert ugye van egy ember a tetején, és akkor az eloszlik háromra, az meg stb. Kilencre, és így tovább. De valahogy egy ilyen ösztönszerű veszélyérzet, vagy hatodik érzék, ez így nálam általában bekapcsolt, hogy eleve igen, egy adott esetben olyan ismerős ér rám, akivel mondjuk már 6 éve nem beszéltünk, és addig is nagyon-nagyon laza kapcsolatunk volt, tehát biztos, hogy jó barátok nem voltunk, csak mondjuk néhány buliba találkoztunk, hogy akkor ez hirtelen a semmiből megkeres, és nyilván megy azért a jópofizás, majd valamelyik ponton ugye rátér arra, hogy na hát tök jó, van itt egy ajánlat, és hogy találkozzunk. Így nagyon-nagyon erősen gondolkoztam, hogy velem megtörtént-e az, hogy én elsétáltam egy ilyen találkozóra. Szerintem nem, de valóban egyszerűen így az öltözékről, meg minden, amit felsoroltál, egyszerűen annyira egy ilyen idegen kép áll össze erről az illetőről, hogy te őt egyáltalán nem így ismerted, egyáltalán nem így viselkedett, és valahogy ez a haszonhúzás így passzívan sugárzik ezekből az emberekből, és nem is, tehát ebből a szempontból ugye nem is értem, hogy tud ennyi ember így beleesni ebbe a csapdába, hogy csatlakozzon ezekhez a piramis játékokhoz. Talán a legközelebbi példa, amit tudok mondani, az az volt, amikor a szüleimet elhívták valahova vidékre, valamilyen ilyen ágynemű, meg hasonló dolgok voltak ott, és akkor mondták, hogy hát, hogy csak most megveszik ezeket a, mit tudom én, milyen bárányból készült ágynemű húzatot, meg takarót, meg ilyesmi, 180 000 forintért, csak most, mert egyébként 300 000 lenne, akkor tök jó, és akkor kapnak további ajánlatokat, meg arról nem tudom, hogy volt-e konkrétan szó, hogy csatlakozzatok hozzánk, és akkor árusítsatok ti is, de hogy szerintem ez is valamilyen szinten egy ilyen kis piramis játék lehetett, és hála Istennek a szüleim nem értek a lehetőséggel, de hogy ugye ilyen külső szemmel abszolút az jön le akár az illetőről, meg akár az ajánlatról, hogy ezt így nem szabad bevállalni, mert itt valami nem stimmel. És hát ugye, amikor ezek a gondolatok így jöttek bennem, amikor felvetetted a témát, akkor ugye elkezdtem gondolkozni azon, hogy az egy dolog, hogy nekem gyanús, de valami akkor biztos, hogy működik, hogyha ennyi embernek nem gyanús. És hát azért már több alkalommal beszéltünk kicsit elvontabb témákról, mint például a szektákról, és ugye keresgéltem az interneten, és találtam is egy nagyon jó videót, ami nagyjából egy ilyen 25-30 perces videó, ahol elkezdenek szépen egy párhuzamot vonni a multilevel marketing és egy szekta között. És ha belegondolsz, egyébként elég ijesztő párhuzamokat lehet vonni, csak ugye az egyik inkább egy ilyen üzleti próbálkozás, ami átveri az embereket, a másik meg hát, ha valaki meghallgatta a Jonestown epizódjainkat, akkor abból kiderülhet, hogy azért egy ilyen szekta dolog egész csúnya végletekig is el tud fajulni. De ugye csak belegondolunk abba, hogy egy multilevel marketing is, amikor te először találkozol egy ilyen ajánlattal, akkor nem fedi fel a való énnyit, hanem olyan dolgokat ígér számodra, amik mondjuk adott élethelyzetben számodra elérhetetlenek, és ugye pont ebből fakadóan, ugye elég csalogatóan hangzik az, hogy pénzügyi függetlenség, meg hogy boldogság, meg hogy a saját főnököd lehet, ugye ezek az emberek szeretnek folyamatosan olyan szavakat használni, kulcsszavakat, amikre ugye te, mint egy szürke hétköznapi ember egyből felfigyelsz, és ugye egyből elkezdesz érdeklődni. És igen, ezek az illetők sajnos szerintem ebben az egészben talán az az egyik legfájóbb pont, hogy akár gyerekkori barátok, akikkel már 15 éve nem találkoztál, vagy akár régi családtagok, akikkel szintén régen nem találkoztál, ezek az illetők keresnek föl téged, és nem egy valaki az utcáról, nem csak egy ilyen jött-ment árus, aki szeretné valamilyen termékét eladni, hanem egy olyan ember, akit te valaha ismertél. És ugye nyilván udvariasan elkezdenek érdeklődni, ezt a részét mind a ketten megtapasztalhattuk, hogy mi a helyzet veled mostanság, hogy telnek a napjaid, mi van az életedben, meg ilyesmi, és hát azért elég hamar, szerintem egy 3-4 üzenetváltás után szépen lassan elkezdenek rátérni arra a pontra, miután bemelegítették a beszélgetést, hogy bum, lenne egy páratlan üzleti ajánlatom, egy lehetőség, ami szerintem neked is egy remek dolog lenne az életedben, és biztos, hogy gyökeresen megváltoztatná te életedet. És hogy egy olyan cégnél dolgozik ő, ami ugye életeket változtat meg, és hát itt jön ugye az ő részéről a személyes megerősítés, hogy az övét már megváltoztatta. És természetesen azért még bedobnak ilyen nagyon jó hangzó szavakat, ugye, hogy 7 számjegyű fizetésed lesz, meg hogy megint csak ugye te oszthatod be a napjaidat, meg te lehetsz a saját főnököd, és hogy igazából csak gyere el egy előadásra, nyugodt lehetsz, nincsen semmi kötelezettség, hallgass végig, hogy mit ajánl a cég, meg az illető, aki ott tartja az előadást, és utána te szabadon dönthetsz, hogy mit szeretnél kezdeni ezzel a lehetőséggel.
Az egy nagyon fontos és érdekes kérdéskör, hogy kiket keresnek meg a multilevel marketingben utazó emberek. Én két kategóriában gondolkodok. Az egyik a kicsit ismerhetően jobb anyagi körülmények közt élő emberek, mert feléjük az a benyomás, hogy hát nekik van befektetni való pénzük. Tehát, hogy nem egy csóró egyetemista, vagy nem egy 5 gyerekes, nagyon sok anyagi elkötelezettséggel rendelkező családapa, hanem valaki olyas valaki, akiről tudható, hogy mondjuk jobb családban él, nincs még felesége, nem viszi el semmi a lóvét, hanem nyilvánvalóan sokat iszik el, meg sok pénzt iszik el a kocsmába, amikor találkoztunk, úgyhogy ő biztos egy nagyon jó befektető lenne, tehát ez az egyik kategória. A másik kategória meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek, nem anyagi kiszolgáltatottságban lévő emberekre gondolok, hanem a társadalmilag stigmatizált és alacsonyabb idézőjeles osztályban megrekedt emberek, akik hát lemaradtak a továbbtanulás lehetőségéről, egyszerűen ahova születtek, oda determinálta őket a sorsuk, nem tudnak egy mondjuk Pest megyén kívüli zsákfaluban egyszerűen abban bízni, hogy ki tudnak szakadni, a legközelebbi városban van egy munkalehetőség, de ott se fizetnek túl sokat, de Budapestre költözni nem tud, mert elkötelezettségei vannak ott helyben, tehát egész egyszerűen ismerjük, hát tudjuk, hogy van egy ilyen réteg, hogy egész egyszerűen ha akarna, se tudna kiszakadni abból a közegből, ahova született, meg ahol szocializálódott, és a életének a legjobb lehetősége az, hogy a városközpontban hogy hívják, a szoláriumban most éppen nincsen izé, nincsen pultos, úgyhogy ő tud oda menni, beengedni a szoliba az embereket, meg lemosni a szolikat, miután valaki használta, vagy letakarítani. Na, és ennek az embernek ez egy nagyon kecsegtető lehetőség, hogy hát van egy pénzügyi lehetőség, vagy hogy elmehetsz pénzügyi tanácsadónak, hogy beszervezünk, tehát úgy sosem mondják, hogy beszervezünk, hanem hogy üzletbe hozunk, és már ez basszus egy szolipult mögött álló embernek az a kifejezés, hogy hát pénzügyi tanácsadó lehetek, hát az valami eszméletlen sokat mond, és valami mindennél többet jelent. Tehát, hogy neki nem lehet közgazdász diplomája, de mégis odajött valaki hozzá, és azt mondta, hogy figyelj, holnaptól lehetsz pénzügyi tanácsadó. Elmagyarázok mindent, tisztában leszel ezzel a területtel, tisztában leszel ezzel a dologgal, ezzel a munkával, és gyakorlatilag holnaptól pénzügyi tanácsadó vagy. Még névjegykártyát is csinálunk neked. És ezeknek az embereknek minél hamarabb el kell magyarázni azt, hogy nem leszel pénzügyi tanácsadó, hanem kihasználnak. Még jobban is kihasználnak. És nagyon szomorú belegondolni abba, hogy azoktól az emberektől, akiktől már tényleg mindent elvettek, vagy semmi esély, hogy több dologgal rendelkezzenek, mint amivel éppen aktuálisan rendelkeznek, tehát nem fognak tudni kitörni, és felcsillan a remény, hogy talán így menni fog, és még arra is rá kell, hogy jöjjenek, hogy még ebben is kudarcot vallottam, és még ezzel is megvezettek, az hát ebbe bele gondolni nekem nagyon szomorú, és ezért is gondolom azt, hogy amikor csak lehetősége van az embernek, magyarázza el bárkinek, hogy a multilevel marketing az egy kampi, és ne próbálkozzon senki ezzel a dologgal.
Igen, hát ugye nagyon sokan hozzá tudnak szokni így a szürke hétköznapokhoz, amiből tényleg egy ilyen montást lehet csinálni, hogy fölkelsz, csörög az óra, fogatmosol, bemész a munkahelyedre, hazamész, és ilyen abszolút tényleg te magad is szürke vagy ettől az unalomtól, meg ilyesmi, és akkor ugye jön valaki, ugye, aki egyszer valamikor jó ismerősöd volt, vagy egyszerűen csak ismerősöd volt, és bedobja ezeket a kulcsszavakat, meg bedobja tényleg azt, hogy pénzügyi tanácsadó lehetsz, ami szerintem alapból ugye magával vonza azt az elképzelést, hogy hát, hogyha én pénzügyi tanácsadó leszek, akkor az azt fogja jelenteni, hogy én jól fogok érteni a pénzhez, jó befektetéseim lesznek, nagyon sok profitot fogok termelni, és hát ugye csak pörgeted magadba a fantáziádba ezeket a dolgokat, hogy mi minden származhat abból, hogyha neked te elvállalod ezt a dolgot. És hát ugye elmész ezekre az előadásokra, ahova meginvitálnak téged, és ugye a terem tele van ilyen emberekkel, akikben gyakorlatilag most a remény nagyon erősen ott megtalálható, és ott ég a reménynek a lángja, hogy most belőlem lehet valami. Tehát abszolút ugye egy hullámhosszon vagytok jelenleg, hogy szeretnétek változást az életetekben, és hogy most nektek akkor lesz egy nagyon frankó munkahelyetek, beosztásotok, és hogy szarrá fogjátok magatokat keresni, és a lehetőségeket kutatjátok, és ekkor ugye a színpadra lép egy olyan ember, aki megint csak ugye a tökéletes öltöny, nyakkendő, haj, minden egy nagyon ápolt úriember vagy hölgy, és megint csak tovább pörgeti ezt az egészet, és megint új kulcsszavakat kezd el bedobni, hogy igazából neked csak annyi lenne a dolgot, hogy változtass a gondolkodásmódodon, meg hogy az én életemet megváltoztatta ez az egész, a tiéd is biztos meg fogja változtatni, és hogy annyi pénzt kereshetsz, amennyit csak akarsz. És egyébként nekem itt, mikor ezt így hallgattam, meg így írogattam, akkor nagyon erősen így beköszönt egy picit így a life coachoknak a különböző megint csak kulcsszavai, meg beszólásai, amit ugye korábban már egy epizódban feldolgoztunk, hogy ugye próbálják azokat az apró fogóckodókat így megragadni az embereknél, a hallgatóknál, amikben nagyon-nagyon erősen bele lehet markolni, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag nyert ügyünk van. De hogy a lényeg az, hogy hát van egy termék, és hogyha te ezeket a termékeket eladod, akkor ebből ugye jutalékot kapsz, és ez a rendszer ez tökéletesen működik, és gyakorlatilag vannak köztünk kollégák, akik már hetente 1 milliót is keresnek ezzel.
És ez az elvrendszer, amely mentén elindulnak a vállalkozni vágyó fiatalok, gyakorlatilag képes azt csinálni az emberrel, hogy annyira loholnak ezután az elképzelés után, hogy hát de nekik be volt ígérve, hogy heti 1 millió forintot keresnek, hogy ugye ezek a multilevel marketingos konstrukciók, ezek kidolgoznak ilyen kasztrendszert is, hogy ennyi eladott termék után te te gyémántrangú leszel, hogyha ennyit adsz el, akkor obszidián rendbe sorolunk, hogyha sárkánykő rendbe tartozol majd, hogyha ennyit adsz el, hogy gyakorlatilag már inkább maguk veszik a terméket, sőt, azt is lebeszélik ismerősökkel, hogy vegyél léci terméket tőlem, én kifizetem utána neked, csak hogy lássa már a rendszer, hogy nekem jó a forgalmam, mert akkor nekem nagyobb lesz a kedvezményem ezekre a termékekre, vagy ilyesmi, tehát hogy egész egyszerűen az ilyen gamifikáció, vagy gamifikáció is befigyel, hogy nem csak az a lényeg, hogy én 1 millió forintot keressek, hanem hogyha Béla obszidián rendű, multilevel marketinges, én meg csak platina rendű, az nekem nem esik jól, akkor én inkább bekontárkodok a rendszerbe, és inkább ráfizetek, lemondok a havi 1 millió, vagy heti 1 millió forintos bevételről, csak nehogy már platina rendben maradjak. Nem úgy, mint a Béla, aki már obszidián rendben van.
Igen, és hát meglátod tényleg ezeket akár a szép grafikonokat, vagy akármit, hogy milyen gyönyörű lehetőségeid vannak ennél a cégnél. De talán még ezen a ponton ugye sokan azt mondjuk, ugye, mint amit te is korábban említettél, hogy azért inkább azért még gondolkoznál rajta, mert az életben nem csak olyan nagy döntések vannak, hogy szeretnél venni egy házat, vagy hogy elveszed-e a párodat feleségül, vagy hozzámész férjül, hanem azért mégiscsak ugye egy munkahelyváltás, mert valószínűleg többen azért mondjuk rendelkeznek egy főállással, nem feltétlenül csak otthon ülnek a kanapén. Azért ugye én a saját bőrömön tudom, hogy azért az ilyen jellegű változás is, az sok energiát veszel tőlem, hogy na most akkor én szeretnék váltani egy munkahelyen. És hát nyilván ugye azért itt még nem szabad erőszakoskodniuk az ő oldalukról, úgyhogy azt mondják, hogy természetesen gondolkozzál nyugodtan. Nyilván próbálnak még azért ott helyben meggyőzni téged, de hát ugye nem szabad túlságosan tolakodónak lenni. De hát ugye a kapcsolattartód, aki a te rokonod vagy volt barátod volt, azért szépen lassan mondjuk 1-2 nap elteltével már elkezd érdeklődni, hogy döntöttél, mi legyen, meg ilyesmi, és hát ugye ilyenkor hangzik el az a varázsmondat, hogy akkor mehet, benne vagyok. Ugye ez az a pont, amikor eladod a lelked gyakorlatilag, mert hogy jó, akkor vegyünk részt ebben a rendszerben, és hát ekkor már egy icipicit kezd lehullani a lepel, de még épp, hogy csak, hogy ne legyen semmi sem gyanús, mert ugye első lépésként neked sokszor vagy egy kezdőcsomagot meg kellene venned, hogy megismerd a termékeinket, meg hasonlók, mert ugye miért is adnának ingyen mintákat, vagy hát ugye elő kell fizetned egy tagságra, ami megint csak érdekesen hangzik, mert hogy ugye te azért jöttél ide, hogy pénzt keressél, nem azért, hogy pénzt fizessél, de hát ugye kiemelik, hogy fontos lépés, hogyha gyarapodni szeretnél, akkor be is kell fektetni a pénzedet, úgyhogy vásároljál minél több terméket, tedd a mindennapjaid részévé, válj egyé a termékünkkel, válj egyé az image-el, amit mi prezentálunk, és akkor ilyenkor esetleg részletesebben belemehetnek ezekbe a szintekbe is, amiket korábban említettél, hogy pontosan ez a vörös sárkány mit jelent, meg a ezüst unikorn is mit jelent, és ugye hát ugye mondhatjuk, hogy itt már a piramis része megmutatkozhat, bár nem feltétlenül ugye piramis formájában, mert szerintem már Magyarországon is egy túl közismert motívum maga ez a piramis dolog, de egyéb gyönyörű grafikonokkal ugye le lehet vezetni azt, hogy neked miért is jó, hogyha egyre több eladásod van, egyre több embert veszel magad alá, és akkor szépen-szépen lépegetsz a ranglétrán fölfele, és minél több pontot gyűjtesz, akkor akár még egy mentor is lehetsz, mert ugye azért vannak ilyen nagyon szépen hangzó idegen szavak is, amiket csak úgy be lehet dobni, és nagyon lenyűgözően hangzanak. Ugye megint csak egy picit talán a life coachhoz is vissza tudok térni, hogy maga ez a coach, meg hogy mentor, meg ilyesmi, ezek nagyon jól hangzanak, akár egy e-mailben vagy papíron is, hogy te ennél a cégnél milyen szintet képviselsz. És hát természetesen nem szabad elfelejteni azt sem, hogy nagyon elképesztő bónuszokkal is járnak ezek a szintek, vagy ezek a ranglépések, amik, nem tudom, akármilyen éves bónusztól kezdve, akármilyen jutalékig terjedhetnek. És akkor ugye innentől kezdve elvárják, hogy te azért reklámozd is a terméküket, mert hát ugye hát így lehet terjeszkedni, hogy akár hát e-mailben, közösségi médián, vagy akármilyen egyéb fórumon te itt prezentáld a céget, és mutasd be a termékeket. És hát természetesen közben zajlanak heti meetingek, előadások, továbbképzések, folytatódnak a motivációs beszédek, adott esetben ugye ezeknél az alkalmaknál kiosztanak 1-2 bónuszt is, hogy na hát Béla meg Géza ennyi eladást tettek, és hát ugye mit tudom én, átadnak nekik valami jelképes egy kamu Rolex órát vagy valami, amit ugye lehet mutatni a többieknek, hogy mennyire megéri ugye dolgozni, és közben szerintem rendszeresen szeretik kiemelni azt, hogy a siker nem magától jön, hanem meg kell érte dolgozni. Hajts keményen, maradj optimista, és nyilván fognak veled szembe jönni akadályok, de te ezeket le fogod tudni küzdeni, mindent átvészelsz, és a végén diadalmaskodni fogsz. És hát emellé nyilván azonnal hajlandóak adni segédanyagot is, hogy minél több könyvet megvásároljál, meg minél több ilyen önmotivációs írományt elolvashassál, hogy ennek segítségével ugye elérhesd a céljaidat.
Mondtad, hogy ugye a piramis játék kifejezést már kerülik is, meg hát a piramis formákat is kerülik, és mennyire beszédes, hogy gyakorlatilag már minden ilyen multilevel marketing beszervezős beszélgetés azzal kezdődik, hogy ez nem piramis játék. Igen. Tehát miért kell akkor elmondani, amikor egyébként meg tökre az, meg hát én mondjuk azt mondanám, hogy ez nem piramis, ez az új rombusz alakú megoldás, tehát hogy így valami más geometriai alakzatot mondanék, de folytassuk.
És hát most már itt vagy pár hete, pár hónapja, elsajátítottad ugye a tippeket, trükköket, és hát a lepel egy kicsit még jobban lehull, mert valójában itt nem is feltétlenül csak arról van szó, hogy neked el kéne adni a termékeket, hanem az igazi pénzforrás az talán abból jönne, hogyha te még több embert toboroznál magad alá, és ugye minél nagyobb hálózatot alakítasz ki magad alatt, annál több pénz jön passzívan. Tehát ugye gyakorlatilag, ha csatlakozik alád 5 ember, és akkor abból lesz 100 000 forintot, hogyha mindegyik fejenként csak 5-5 embert meginvitál, akkor már 2,5 milliónál tartasz úgy, hogy te gyakorlatilag hátradőlhetsz a székedben, és nem csinálsz semmit, hanem ez egy ilyen passzív bevételi forrás, és akkor emellett természetesen te még annyit dolgozol, amennyit szeretnél. Hát ez szerintem minden fiatal számára egy olyan pont lehet, hogy ebbe ezt az életszituációt szerintem el sem tudjuk képzelni, hogy mennyire megnyerő lehet, hogy tényleg én csak hátradőlök a székemben, és már 2,5 millió forint az én ölembe landol csak úgy magától.
És ugye hát ez a beszervezési baromság, hogy mit olyan 5 ember beszervez 5 embert, majd ettől a fejenként 5 embertől elvárják, hogy azok is szervezzenek be 5 embert. Gyakorlatilag levezették ebben a forrásban, amit el is helyezünk a show notes-ba, hogy matematikai értelemben bukásra van rendelve ez a séma, mert hogy gyakorlatilag 13 tír, tehát 13 réteg, amit most itt elmagyaráztunk, hogy 5 ember beszervez még 5 ember, 13 réteg már lefedi a komplett Egyesült Államok lakosságát, 15 réteg, meg már majdnem az egész emberiséget, tehát hogy értelemszerűen én nem látom meg mögött a matekot, de abszolút elhiszem, hogy igen, ez már csak azért is bukásra van rendelve, mert te, amikor neked ezt elmagyarázzák, csak azt látod, hogy hát passzív jövedelem, hát alám tartoznak, és akkor azok is szereznek, és azok is szereznek, de nem tudsz mögé nézni, hogy valójában matematikailag nem fog tudni az egész kijönni.
Igen, de tehát egyébként maga ez a struktúra is érdekes abból a szempontból, hogy tényleg egy nagyon-nagyon picit kellene ezen csak gondolkozni, hogy elkezded akár tényleg egy 4-5 lépcsőfokig elgondolni, hogy na, alattam van 5 ember, akkor az alatt már 25 ember, és a többi, és a többi, és nagyon hamar, most hogyha csak magyarországi viszonylatokat tekintünk, Magyarország népességét most kerekítsük 10 millióra, tehát gyakorlatilag egy héten belül elérhetjük azt a pontot, hogy már egész Magyarország gyakorlatilag benne van ebbe a piramis játékba. De ugye ez senkit nem érdekel, tehát ezt nyilvánvalóan a te mentorod nem fogja megemlíteni, hanem csak annyit mond, hogy pussold magad amennyire lehet, és keresd fel napi 10 ismerőst a hó végéig, tehát ilyen rövid távú célokat is meg kell határozni, hogy azért valamit, egy az, hogy ugye fel tudjál mutatni valamit, és ebből is legyen esetleg némi sikerélményed, hogy te most éppen minden lehetőségedet kiaknáztad, és felkerested ezeket az embereket. Ugye ez a szép oldala, viszont valahol egyszer csak bekopog a valóság is, és hát sorban fognak jönni ugye a visszautasítások, mert hogyha mondjuk akár Rezsőt vagy engem ugyanaz az ismerős megkeres, akkor ugye az már egy több mint valószínűleg egy két nemleges válasz lesz, úgyhogy, és hát az ismerőseink többsége szerintem most már így abban a korban tartunk, hogy gyakorlatilag az ilyen jellegű lehetőségeket mindenki vissza fogja utasítani, tehát már nagyon nehéz dolga van az alanyunknak, aki próbálja ugye verbúválni az embereket. Hát nem mindenki annyira lelkes, ugye? És talán néhányan, hogy támogassák a barátaikat, vagy valamit, esetleg egy-két terméket megvesznek így a palettáról, de az, hogy hogy már tagságot fizessenek, meg csatlakozzanak, ugye az általában már egy olyan pont szokott lenni, amit inkább nem hoznak meg az emberek.
És ezen a ponton felismerhető a multilevel marketingnek a legnagyobb bűne, hogy gyakorlatilag az emberi kapcsolataidat követeli tőled. Tehát azt a kapcsolatrendszert, ami számodra egy szociális biztonságot jelent, egy legalapvetőbb szociális biztonságot, ezzel bárki tud rendelkezni. Ha Daninak leégne a háza, és kirúgnák a munkahelyéről, és még meg annyi probléma származna, minek után barátok vagyunk, a Dani tudna nálam aludni az egy hónap alatt, amíg összeszedi magát, mit tudom én, elmegy állásinterjúra, ott megpróbál jól teljesíteni, kölcsönkér előtte tőlem egy öltönyt, megpróbál szerezni egy munkát, amiből tud megint pénzt realizálni, amiből tud, mit el tud menni egy albérletbe. Most egy nagyon-nagyon egyszerű példát vezettem le. De ez azért van, mert a Dani meg én barátok vagyunk. Tehát én egy olyan ember vagyok a Dani életében, és ez nyilvánvalóan fordítva is megáll, akire egyikünk, tehát ami ebben a konstrukcióban, ebben a viszonyban egyikünk számíthat a másikra. Ezzel minden ember tud rendelkezni, ezt hívják barátságnak, baráti körnek, e félék. És a multilevel marketing ezt követeli el tőled. Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy nekem például azt mondaná, hogy a Dani nem a barátod, a Dani a potenciális vásárlód. Ha nem adod el a Daninak a terméket, az azt jelenti, hogy nem hiszel eléggé a termékben, nem is biztos, hogy te beleteszed-e egyáltalán azt a munkát, amit egy ember bele kéne, hogy tegyen egy ilyen fantasztikus lehetőségbe. És én basszus felhívom a Danit, hogy figyelj, nem akarsz csipkes odagyógyteát venni? Hát nem. Jó, akkor azt mondom, nem érdekel téged, akkor azt mondom, szállj be az üzletbe. És a Dani egy picit elkezdi azt érezni, hogy a Rezsővel nem kéne egy picit már többet beszélni. Vagy hát legalábbis nagyon bízná benne, hogy elfelejtem már ezt a hülyeséget. De emberi kapcsolatokat képes ez a dolog tönkretenni, ugyanis akit egyszer felhívsz egy ilyesmivel, az már nem fog tudni ugyanúgy nézni rád. Ha te akkor még a Gábor voltál, utána az MLM-es Gábor leszel. Tehát egy életre stigmatizál téged ez a dolog. Én senkire nem tudok ugyanúgy nézni, mint azelőtt, hogy megkeresett volna engem azzal a nagyszerű üzleti lehetőséggel.
Igen, mondjuk biztos egy érdekes szituáció lenne, mert most már lassan ugye 20 éve ismerjük egymást, és valószínűleg talán kiröhögnék először a másikat, hogyha egy ilyen valami kezdeményezéssel fordulna a másikhoz, de hogyha azért ott nyomatnád, mondjuk te nekem még egy pár alkalommal, akkor lehet, hogy megkérnélek, hogy ne, és akkor simán el tudom képzelni, hogy akár 20 éves barátság után is ez átfordulhat abba, hogy akkor egyszer csak elkezdjük úgy elfelejteni a másikat, és akkor nem tartjuk már a kapcsolatot. És hát valóban ez egy nagyon veszélyes része tud lenni ennek az egész MLM témának. Mert ráadásul ugye közben, amíg te próbálod az ismerőseidet meggyőzni, ugye mennek ezek a különböző előadások és meetingek, ahol gyakorlatilag mondhatni, hogy még te vagy hibáztatva, hogy hát nem sikerült még meggyőznöd senkit, hát ez azért van, mert nem dolgozol elég keményen. Feszegesd a határaidat, azért nem akarnak csatlakozni a barátaid? Lehet, hogy új barátokra van szükséged, és ezek, ez már szerintem egy olyan pont, mint a szektánál is, például akár Johnstownnál is megbeszéltük, hogy te külső szemmel meghallanád ezeket a mondatokat a jelenlegi fejeddel, és csak pislognál, hogy ez egyáltalán hogy hangzik el valakinek a szájából, hogy keres új barátokat csak azért, mert nem tudsz valamilyen terméket rásózni a jelenlegire. De sokszor ugye ezek az emberek már benne vannak olyan mélyen ebbe az egész témába, hogy nem feltétlenül veszik észre a valós tartalmat ezek mögött, a mondatok mögött. És lehet, hogy tényleg te is úgy kezded gondolni, hogy jaj, majd biztos sokan neheztelnek rám azért, mert túl sikeres vagyok, és hogy lehet, hogy irigylik az én szabadságomat, meg az én fizumat, meg a hasonló dolgokat, és hát egyre jobban csak nyomatják beléd, hogy ne engedd, hogy ezek az emberek lehúzzanak és visszatartsanak téged, és hogy nem engedheted meg magadnak, hogy ezek az emberek zavarjanak téged, szóval valószínűleg le kell váltani az egész ismeretségi körödet, mert ezek az emberek csak visszafognak téged. Tehát pusolj tovább magad. Posztolj több fotót az Instára, vagy a Facebookra, vagy akármilyen közösségi médiára. Lehet, hogy egy picit úgy tűnik, hogy ugye nem a valós énedet reprezentálod a fotóidon, de hát manapság már tudhatjuk, hogy egy Instagramon senki nem a valós énjét mutatja, hanem egy ideális verzióját, hogy jaj, ő mindig milyen szép helyeken vacsorázik, meg milyen szép helyekre utazik, meg milyen gyönyörű családja van, meg hasonlók. A szürke valóság segít nem érdekel, úgyhogy ebből a tekintetből nem biztos, hogy annyira feltűnik az, hogy mondjuk te egy valamilyen kenőcsöt vagy akármit egy picit többször posztolgatsz, meg egy picit véletlenül többször van benne a képen, és hát folyamatosan ugye próbálják benned tartani a reményt meg a hitet, hogy az vezéreljen téged, hogy nem baj, most itt vannak akadályok, vannak kudarcok, de hogyha keményebben dolgozok, akkor jó lesz, és közben észre sem veszed, hogy egyre több barátod távolodik el tőled, akár a családtagok is úgy megszüntetik veled a kapcsolatot, és úgy gyakorlatilag már csak olyan emberekkel veszed körül magad, akikkel ennél a cégnél dolgozol, és csak a kollégák vannak körülötted, akik szintén valószínűleg már ugyanebben a helyzetbe kerültek, pont azért, mert ők is abban reménykednek, hogyha tovább nyomatod ezt az egészet, és csak egyre jobban és jobban beleéled magad ebbe a helyzetbe, akkor majd meg lesz ennek a gyümölcs ennek az egésznek.
Nagyon sokat mond el egy emberi kapcsolatodról, hogyha az a valaki megkeres téged egy ilyen multilevel marketinges lehetőséggel. Ha el akar neked adni valamit, be akar szervezni, vagy egész egyszerűen csak egy ilyen termékbemutatóra akar meghívni, egy valamit mond el, hogy egy abszolút feláldozható ember vagy az életében. Uh-huh. Ugyanis ő maga is szerintem úgy a lelkeméjén érzi, hogy ez erre nem fognak sokan ugyanígy tekinteni, mint ahogy éppen ő az adott pillanatban. Lehet, hogy belefeledkezik abban, hogy Úramisten, hát ez mindenkinek csak a legjobb, és hát az idióta, aki ezzel még nem élt ezzel a lehetőséggel, vagy egész egyszerűen még nincs felnyitva a szeme, találkoztunk már ilyesmivel, de egy biztos, hogy nagyon sok ember érezheti azt, hogy már akik ilyen multilevel marketingben utaznak, hogyha én az XY-nak beajánlom ezt a lehetőséget, akkor ő többet nem akar majd velem szóba állni. Mm. Tehát ez a két lehetőség van. Vagy azt mondja, hogy hadd szóljon, nagyon tetszik a lehetőség, vagy többet nem veszi fel nekem a telefont, mert tudni fogja, hogy nagy eséllyel ilyesmivel fogom őt keresni. És ennek tudatában is felkeresnek téged, hogy számítanak arra, hogy lehet, hogy többet veled nem fognak beszélni. És így derül ki, hogy te milyen szereplője vagy az életükben. Számukra. Tehát, hogy milyen szerepet töltesz be. Egy feláldozható ismerős vagy. Amivel együtt lehet élni, hogy ti ketten többet nem fogtok többé beszélni. És ő ezzel együtt tud élni, és ez rendkívül tanulságos szerintem.
Igen, biztos nagyon érdekes lenne így meghallgatni olyan embernek így a gondolatmenetét ezzel kapcsolatban, aki mondjuk benne volt ilyen piramis játékban, mert valahol megint csak azt tudom mondani, hogy ha akár vallási kérdés, vagy valami hasonlóra gondolunk, hogy mondjuk te, a te családod, ismerősei, mindenki mondjuk keresztény vallásúak, és te egyszer csak úgy döntesz, hogy hát lehet, hogy ez így annyira nem stimmel, ez az Isten, meg ez a Jézus, meg ilyesmi, de hogy itt van mondjuk egy szientológista ismerősöd, aki hirtelen azt mondta, hogy na csatlakozzál hozzánk, ott is valószínűleg az lenne, hogy végig gondolnád, hogy ez tök jó meg minden, de hogy kik azok az ismerősök, rokonok, akik még esetleg nem túl érzékenyek, mert lehet, hogy mondjuk a szüleidet nem biztos, hogy első körben próbálod meggyőzni arról, hogy váltsanak vallást, de azért elkezdesz gondolkodni, hogy jaj, hát ott van egy harmadunok a testvér, meg egy régi haver az általános iskolából, meg ilyesmi, és valahol szerintem ez a multilevel marketing is tényleg ilyen lehet, hogy elkezded így felállítani különböző szűrőket, vagy ugye, mint régen volt a Google Plusnál ilyen köröket, felállítasz magadnak, hogy na, itt vannak a nagyon-nagyon régi gyerekkori barátok, akikkel 20 éve nem beszéltem, akikkel 10 éve, 5 éve, és akkor így szépen, ugye, ahogy fogynak ki a lehetőségeid, ugye egyre közelebb és közelebb kerülsz ahhoz, hogy valójában azokkal az emberekkel kezdesz el ilyesmiről beszélni, akikkel mondjuk minden nap találkozol. Hát nyilván az sem segít ezen az egészen, hogy, hogy sokszor vannak ugye ilyen éves nagy előadások ezeknél a multilevel marketing cégeknél, ahol akár a CEO, vagy a főmentor, vagy nevezzük akárminek, kimegy a színpadra, ugye feltölti az embereket pozitív gondolatokkal, elsorolja a hatalmas sikereket, amiket egy év alatt elértek az ott dolgozók, adott esetben néhány embert megint csak fölhívnak a színpadra, hogy na gyerekek, itt most ez az illető 15 millió forintot tudott keresni idén, beszervezett 100 embert, meg hasonló, és hát ugye ezeknek a hallatán megint csak egy picit felébred benned a remény, hogy hát mégiscsak működik, mert hát most már nem csak egy-kettő, hanem akár 15 embert is bemutattak nekem, akinek összejött ez az egész. Nyilván azt már nem feltétlenül osztják meg veled, mint a legalsó szinten lévő kis parasztal ugye a saktáblán, hogy ezek az emberek, akiknek a sikereit felsorolják, ez valószínűleg a legfelső maximum 3 rétegben tartózkodik. De ezt már ugye nem osztják meg veled. Úgyhogy a ciklus megint csak előről kezdődik, vagy éppen folytatódik, és még több ismerőst keresel föl, keményebben dolgozol, próbálod törölni a negativitást az életedből, próbálsz a sikerre fókuszálni, talán majd valamikor sikerül toborozni pár embert, és végül el is jön az a pont, hogy mondjuk tényleg egy 3-4 embert sikerült beszervezned, és egy kis minimális extra jutalék, vagy egy kis pénz végre megjelenik a számládon. És ugye ez mind csak táplálja magát, és folyamatosan pörgeted magad előtt ezt az egyre durvább lavinát, amíg eljutsz arra a pontra, hogy gyakorlatilag már több mint valószínűleg egy teljesen más ember vagy, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, mikor belekezdtél ebbe az egészbe, és hát arra eszmélsz rá, hogy a közösségi média oldalaid azok tele vannak reklámokkal, amik ugye a saját termékeidről szólnak, a számládon igazából nincsen jelentősen több pénz, mint amikor ezt az egész projektet elkezdted, a polcaid tele vannak motivációs könyvekkel, amik drága könyvek lehettek adott esetben, és hát a barátaid meg eltűntek az életedből, többnyire pedig kollégákkal veszed magad körül, akik meg valószínűleg ugyanebbe a gödörbe beleestek. És hát szépen lassan elkezdesz gondolkozni, talán, mert nem biztos, ugye sajnos ez sem garantált, hogy még ezen a ponton is elkezdesz gondolkozni, de talán felmerülnek azok a gondolatok a fejedben, hogy itt vajon hányan élik ténylegesen az álmaikat, vagy esetleg mindenki csak bekamúzza a sikereit. De viszont, hogyha ezt meg felhozod akár kollégáidnak, akár mentorodnak, akkor egyszerűen egy negativitásnak a forrása vagy, amit azonnal el kell felejteni, és csak állítani kell a gondolkodásmódodon. És hát valahol talán ez egy végpontja ennek az egésznek, mert amikor ugye már elkezded megemlíteni, hogy neked kételjeid vannak, akkor ugye megint csak vissza lehet kanyarodni a szekta mentalitásra, hogy negativitásnak itt nincsen helye. Ugye, ha gyorsan még úgy összefoglaljuk a végén ezt az egész folyamatot, ahogy már korábban említettem, ugye leplezik valódi énjüket. Később befolyásolják a gondolkodásaid, hogy hogyan gondolkodsz, befolyásolják a döntéseidet, egészen addig, amíg eljutsz arra a pontra, hogyha visszatekintesz magadra, vagy tükörben nézel, akkor gyakorlatilag már egy teljesen más embert látsz magad előtt. Nagy mértékű elkötelezettséget várnak el tőled, ugye ez a szektáknál is abszolút észrevehető, hogy gyakorlatilag mindenedet, a pénzedet, az életedet, mindenedet fel kell áldoznod arra, hogy ebben a valamiben higgyél, ennek a valaminek a tagja legyél. És látszólag megkérdőjelezhetetlen lojalitást várnak el a vezetőséggel szemben. Az az érzésed van folyamatosan, hogy valami nagyot cél felé evezel, és hogy van egy küldetésed, ugye ezt nagyon erősen szeretik erőttet tartani. Nagyon erős a csapatkohézió, gyakorlatilag egy elválaszthatatlan család vagytok, és ha bárki külsős ugye a nem tetszését fejti ki, hogy ez neked nem biztos, hogy egészséges, nem biztos, hogy a legjobb az jelenlegi életednek, akkor gyakorlatilag ellenségként állítják be ezt az illetőt, legyen az akárki csodád. A kritikus gondolkodást ugye elvetik, és ha bárki kilép a csapatból, vagy a cégtől, akkor azt megvetik és árulónak tekintik. Szinte megint csak egy az egybe párhuzam egy szekta és egy MLM között. És néhol ugye hallottam még azt is, hogy még azt sem engedheted meg magadnak, hogy a logika vezéreljen téged, mert a logika rossz számunkra, hisz hogyha logikusan gondolkozol, akkor elég hamar rájössz arra, hogy itt valami nem stimmel. És hát elkezdesz függeni a körülötted lévő emberektől, mert hát ugye ez a közösség lesz az egyetlen támpontod az életben, mert a barátaid és a családtagjaid adott esetben már otthagytak téged, és nem beszélnek veled többet. És hát végeredményképp a céljuk az ezeknek a cégeknek, hogy elkülönítsenek téged a saját identitásodtól, és gyakorlatilag egy ilyen gondolkodás képtelen drónt csináljanak belőled, aki csak arra jó, hogy próbálja meg eladni a terméket, és próbáljon meg további embereket beszervezni. Úgyhogy ezt a csúnya párhuzamot lehet szerintem felfedezni az MLM és egy szektamentalitás között, és szerintem valahol elég ijesztő tud lenni, hogyha ebbe belegondol az ember.
Igen, egyébként hátborzongató, hogy ezt így levezetted, és hálát adok az életnek, hogy soha nem volt részem abban, hogy egy ilyen mély gödörbe beleessek, de azt látom, hogy az ismerettségi körömben is, nem csak régen, de még most is, még akár nálam idősebb ismerőseim is kerülnek olyan élethelyzetbe, hogy egész egyszerűen elkezdenek valamit remélni egy ilyen üzleti lehetőségtől. És nagyon csalóka, mert más és más termék mögé bújik ez a működési modell. Valahol kozmetikumokat, valahol befektetési lehetőséget, valahol divat termékeket, divatipari termékeket kínálnak, tehát hogy azok lényegében a termékek, amik mögött ezek a dolgok megbújnak, meg ez a működési modell megbújik, de hát csak arról van szó, hogy csomagokat vegyél, és adjál tovább, meg hozzá szervezetbe, meg efélék, és ugye nagyon lehangoló is egyben látni azt, amikor az ismerősök így elkezdenek ilyen tematikus Facebook csoportokat indítani, hogy a milyen egészségesen gondolkodóknak a csoportja, karakószörcsöki egészségesen gondolkodók csoportja, most mondtam valamit, és már eleve tudod nézed, hogy a francot kereselte még basszus Facebookon, amikor az már a boomereknek a játszótere lett, de hogy te aztán ennyire komolyan akarod csinálni, hogy te még egy ilyen Facebook csoportot is csinálsz, és nagyon lehangoló még abba is belegondolni, hogy nagyon sok esetben az anyukákat célozzák meg. Igen. Ezekkel a dolgokkal. És valami statisztikát hallottunk is ebben a videóban, hogy gyakorlatilag a multilevel marketingben dolgozó, idézőesen dolgozó embereknek a 70%-a kb. Az ilyen kisgyerekes anyuka. És ez az iparág, ez nagyon keményen hat azokra az érzésekre, amikkel ezeknek az embereknek, különösen a kisgyerekes anyukáknak nap mint nap meg kell küzdeniük, az inger hiány, a szégyenérzet, hogy nem teljesítek jól, nem teljesítettem jól a karrieremben, mert gyereket vállaltam szemben a férjemmel, vagy szemben azzal a nővel, aki nem vállal gyereket, de például már osztályvezetői fokozatban van a cégénél, vagy beosztásban, és ezekre az érzésekre kifejezetten hatnak ezek a dolgok, ezek a folyamatok.
Igen, hát egyébként nem hiába egy majdnem 150 éves dologról beszélünk, ugye ez a multilevel marketing nagyjából az 1800-as évek végén alakult ki, hát volt ideje bőven állítgatni a különböző praktikáikon, hogy minél több embert sikerüljön meggyőzni arról, hogy csatlakozzanak.
És itt is rengetegszer használják a hamis sikertörténeteket, amiről mi ugye már egy önálló adást is csináltunk, és szerintem egy rendkívül nagy hatású adás, és remélem, hogy nagy hatása lesz a jövőben is, hogy gyakorlatilag, és én egy csomó esetben hallottam már, amikor valami ismerősi körben panaszkodtam arra, hogy a multilevel marketing mit tesz az ismerőseimmel, meg hogy egyáltalán mit hoz ki az emberből, meg egyébként egy hatalmas kamu, akkor hallottam azt az információt, vagy azt a kritikát, hogy nem is igaz, hogy kamu, mert az ismerősömnek az ismerőse, az már BMW-t vett csak a multilevel marketingből, és tudod, Az a baj, hogy ezzel ellen nem tudsz érvelni, maximum azt tudod mondani, csak az a baj, hogy semmilyen bizonyítékod nincsen rá, hogy szerintem téged megvezetett az ismerősöd. Igen. Szerintem valójában nem keresett ennyi pénzt belőle, csak minden áron szeretné azt elhitetni, hogy ez egy működőképes modell. Egyrészt neki is van valami reménysége, vagy valami érdeke, ami ahhoz fűződik, hogy te elhitt, hogy ez egy működőképes modell. Másrészt a komplett egzisztenciáját képes megsemmisíteni az a felismerés, hogy valójában egyáltalán nem keres ebből jobban. Valójában ráfizet erre a dologra. És volt is egy olyan ismerősöm, aki csak nagyon rövid ideig kokettált ezzel a dologgal, hogy ő valamilyen multilevel marketing bizniszbe beszáll, és már mindjárt nagyon elején elmondta, hogy én egy hülye vagyok, mert ez teljesen működik. Nagyon sokat lehet vele keresni, és mondtam, hogy de azt mondd meg, hogy már itt 3 hónapja csinál. Kerestél vele egy forintot is, és mondta, hogy igen, kerestem. És beszéltünk egy fél évre rá, vagy egy évre rá, és beismerte, hogy valójában nem keresett egy forintot sem, de annyira kemény ígéreteket kapott annyira túlmotivált lett már, és annyira biztosították őt arról, hogyha X-et és Y-t behozza az üzletbe, akkor ennyi és annyi pénzt fog utána kapni, hogy ő azt már a saját vagyonának tekintette azt az ígéretet, és ez megint egy emberi tulajdonságra mutat rá.
Sajnos, ugye, ahogy azt már mondtuk korábban, valószínűleg olyan emberekkel fogunk találkozni, akik nagyon sok pénzt ebből nem keresnek, és nem tudok pontosan rájönni, hogy lehet még egyáltalán manapság indítani egy ilyen MLM céget, mert egyszerűen nem tudom elhinni, hogy még mindig beleesnek ebbe a csapdába az emberek, de ezek szerint mégiscsak beleesnek, mert ezek a vezetők igenis megveszik a BMW-t, mert nekik viszont annyi pénz meg felcsorog, hogy ezt megengedhessék maguknak. Aztán utána egy fél évvel, egy évvel, vagy akár nem ennyi idővel később megszűnik ez a cég, és csak csinálnak egy másikat.
Mesélek egy sztorit. Az első sztorim, több sztorit mesélek, de az első sztori az egyik legfelháborítóbb dolog, és én máig nem tudok napirendre térni e fölött, és máig azt érzem, hogy ez az egyik legnagyobb bűn, amit velem szemben el tudtak követni, és én pontosan emlékszem az összes bűnre, amit velem szemben elkövettek, ezt higgyétek el, de ez nagyon kemény volt, egy ismerősöm felhívott, természetesen ugye minden ilyen multilevel marketinges sztori így kezdődik, ez egy nő volt, és itt lakott a környéken, régebbről ismertem, és megkérdezte, hogy mit a hétfőn 2 órakor tudunk-e találkozni. És a csaj az ilyen színészi ambíciókkal rendelkezett nagyon, nagyon sokáig, és kérdeztem, hogy persze, de miről van szó? És még naív voltam, egyáltalán nem gondoltam semmi rosszat emögé a dolog mögé, de mégiscsak megkérdeztem, hogy miről van szó, és mondta, hogy hát ezt inkább személyesen, mert nem telefontéma. És egyszerűen annyira jól játszotta ezt a dolgot, hogy ez nem telefontéma, hogy basszus, mindent belegondoltam, hogy valami baj van, valami segítenem kell valamiben, vagy tényleg abban is reménykedtem, hogy valami lehetőség, pedig nem mondott semmit, de hogy nem ilyen üzleti lehetőség, hanem egész egyszerűen valami megnyílt egy pozíció valahol, vagy ilyesmi, tehát hogy erre gondoltam. És basszus, elmentem, oda batyogtam, egy családi ház volt, bementem, és ott a nappaliban már elő volt készítve a lehetőség, hogy leülhessek, már eleve ült ott egy csomó ismerősöm, meg ilyen helyi lakos, akiknek a fején látszódott, hogy őket ugyanúgy hülyére vették, és gyakorlatilag a szék sorral szemben volt egy asztal, azon volt egy monitor, vagy hát nem is monitor, hanem egy laptop, és elkezdte az előadó gyakorlatilag előadni a termékbemutatót, szépen végigment a diasoron, ami ugye csak a kis monitoron látszódott, és basszus, emlékszem az érvelés, és emlékszem, amit éreztem. Tehát elkezdte azt magyarázni, hogy milyen életdöntéseket hozhat az ember, hogy mit egyetemre megy, és így mondta, hogy most minek az neked? Most komolyan azt hiszed, hogy attól a diplomátoltam, hogy többet fogsz keresni? Vagy azt hiszed, hogyha csinálsz majd még egy diplomát, akkor attól jobb lesz? Nem. Tehát erre hegyezte ki, hogy mindenfajta életdöntés, meg karrierdöntés az hülyeség, az igaz döntés az, hogy ebbe az üzleti lehetőségbe beleszállj, de még azt se tudtam, mi a termék, eleve abba próbáltam magamhoz térni, hogy ez egy multilevel marketinges, ilyen piramisjátékos baromság, és emlékszem basszus, hogy minden porcigám az diktálta, hogy menjél innen, távozzál, hogy menjél ki, és tudjátok, ilyenkor, és én is azt éreztem, hogy a legjobb, amit csinálhatnék, az, hogy így beállok a szoba közepére, és így felmutatom a mutató ujjam, hogy így ennél nagyobb sértést én az életemben nem tapasztaltam még velem szemben, mint ez itt most, viszontlátásra, de nem ezt csináltam. Tehát, hogy az embernek a tudata erre ösztökélné az embert, hogy egész egyszerűen teátrálisan boruljon ki, és ezt ne hagyja, hogy ezt megcsinálják vele, de a jó modor meg efélék az diktálta nekem, hogy jó, álljam végig, aztán menjek a francba. És emlékszem, láttam is, hogy volt olyan srác, aki már az előszobában leesett neki, hogy miről van itt szó, és hát így kiszivárgott szépen így a kapun. Tehát, hogy úgy csinált, mintha kimenne telefonálni, majd ült vissza a kocsiba, és ment el, és hát végigálltam, egy órás volt az előadás, basszus, tényleg egy családi háznak a nappaliában, és aztán a fő Maki, aki egy férfi volt, az meg fogott egy kötek papírt, és így elkezdte szétosztani, hogy akkor az adatfelvételi lap, hogy mindenki adja meg az adatait, meg hogyha van egy-két ismerős, akkor azt vezessük fel az erre szolgáló szövegmezőbe, és mondta, uramisten, na, itt van a vége, és így mondta, hogy na jó, engedjenek ki, mert mennem kell. És már ez is basszus, hogy ki kellett, hogy engedjenek, mert be volt zárva a kapu. Tehát, hogy ez nagyon beteg dolog.
Fú, hát igen, és a legdurább az, hogy így nem veszi észre, hogy mennyire olcsó ez az egész. Tehát, hogy oké, meginvitáltok 10-15 embert a nappaliba, ott egy kis buta laptop, amiből semmit nem lehet látni. Tehát, hogy mint előadó, hogy így lehet, hogy leesik, nem tudom, nyilván meg kéne kérdezni az előadót, de hogy így mennyire olcsó és olyan gáz az egész szituáció, mert hogyha még egy szép prezentálás van tényleg kivetítőn, meg akár egy ilyen célszolgáló teremben vagy valami, lehet valószínűleg akkor is nemet mondasz, de legalább egy picit jobban le vagy nyűgözve, hogy legalább ezt a virítást, vagy hogy szokták ezt mondani, hogy látod, hogy villantottak valamit, és akkor na most, hát ebben lehet, hogy tényleg van valami, de így ez a megoldás, így, hogy elmesélted, ez gyakorlatilag, ez abszolút nem sugározta azt, hogy itt valami siker meg jó dolog van e mögött.
Én akkor erre a nőre iszonyatosan berágtam, aki ide elhívott engem, hogy nem telefontéma. Igen. Tehát, hogy tényleg így felhívni, hogy ráérek-e valamikor, de majd helyben elmondja, mert nem telefontéma, és kiderül, hogy egy termékbemutató, hát valami felfoghatatlan. És ez a lány tudta, hogy nagy eséllyel én nem fogok többet szóba állni, az biztos, hogy én nem veszem föl neki többet a telefont. Mert nem akarom, hogy még egyszer egy termék vagy üzleti lehetőséggel megkeressen, de ő ezt vállalta, tehát, hogy én számára egy ilyen ember voltam, aki, hogyha nem hívom fel többet, és nem veszem föl neki többet a telefont, akkor azzal együtt tud élni élete végéig. Hát igen, ez nagyon durva visszaélés volt egyébként a bizalmammal. A másik sztori pedig úgy szól, hogy volt egy szintén lányismerősöm, és megint csak tök érdekes, többnyire lányok voltak érintve az én életemben, az ismerősi köreimben a multilevel marketinggel, de hogy volt egy lányismerősöm, aki iszonyatosan bekajálta mindazt, amit Dani itt ebben az epizódban levezetett. Tehát, hogy abszolút elhitte, hogy ez működni fog, abszolút csatlakozott a családhoz, a szektához, olyannyira, hogy rendszeres látogatója volt az összes ilyen hülye rendezvénynek, és valahogy, nyilván nem volt nagyon nehéz, de kieszközölte, hogy legyen egy közös fotója a abszolút góréval, a Joe McIntosh-sal, nevezzük így. És tényleg egy ilyen backstage fotót így szerzett is egy olyan emberrel, akire bármelyik hallgatónk azt mondaná, hogy ki a franc ez, de náluk, számukra, az ő szektájukban ennek az embernek a személyi kultusza annyira fel volt pumpálva, hogy ez a csaj büszkén rakta ki a Facebookjára a közös fotót, hogy el se hiszem, hogy ez meg tudott valósulni, hogy én közös fotón szerepeljek a Joe McIntosh-sal, hogy ez komolyan, én tavaly, ha ezt nekem mondják, én arcon röhögöm őket, hogy egyszerűen ennyire benyalt a szegény, és természetesen keresett, írogatott nekem bőven, hogy így ilyen beruházási lehetőség, meg olyan termékek, meg efélék, és annyira sajnáltam szegényt, és természetesen meg is keresett egyszer azzal, hogy még a legelején, hogy tudnánk-e találkozni. Mm-hmm. Hát mondom, miről van szó? Hát egy üzleti lehetőség. Hát mondom, nem. De mondta, hogy hát az a helyzet, hogy most kezdett ennél a multilevel marketing biznisznél, és hát még ott tart, hogy ilyen próba egyeztetések, meg próbatárgyalásokat kellene tartani, és akkor én mondtam, hogy jó, figyelj, annak a tiszteletére, meg annak a jegyében, hogy legyen alanyod ahhoz, hogy begyakorolj valamit, amiben te elhivatott vagy, akkor még nem ilyen véleménnyel voltam erről a dologról. Annak a jegyében beleegyezek, hogy leüljünk, és elmagyaráz nekem ezt a dolgot, de számítsál rá, hogy nem fogok élni ezzel a lehetőséggel. Jó, jó, jó. Találkoztunk, elmagyarázta, leírogatta a papírra, ugyanúgy, igen, lement az egész, elmondtam neki, hogy figyelj, szerintem érdekesen adtad elő, szerintem, hogy hívják, tudsz még rajta csiszolni, de hogy ezzel nem lesz probléma, és akkor mondta, hogy jó, akkor viszont az ismerőseimnek a telefonszámát adjam meg. És mondtam, hogy figyelj, nem szeretném az ismerőseimnek a telefonszámát megadni. Tehát, hogy nem kérdeztem meg tőlük, hogy odaadhatom-e, meg eleve ez egy próba tárgyalás volt. És mondta, hogy hát de az ő vezetője, az ő felettese mondta, hogy addig ne menjek el innen, amíg nem szereztem meg néhány embernek a telefonszámát. És aztán így gondolkodtam rajta, hogy most belemenjek ebbe a harcba? Vagy legyek egy kicsit karakánabb, és mondjam meg neki, hogy ide figyelj, nem fogom odaadni az ismerőseim telefonszámát, és aztán rájöttem, hogy ja, nekem vannak ellenségeim is. nem olyan értelemben, de például hát a 20-as éveimnek a sajátossága, hogy egész egyszerűen kerekedtek olyan emberi konfliktusok, hogy például mit szakítottam egy lánnyal, és a lánynak a nővére annyira rosszul élte meg, hogy én boldogtalanná tettem az ő kisugát, hogy egy bensőséges pillanatában úgy döntött, hogy mit MSN-en ír nekem egy random pocskondiázást, hogy egy seggarcú gonosztevő vagyok. Nem is válaszoltam rá értelemszerűen, de hát egy ilyen élményt az ember elraktároz, és akkor gondoltam egyet, hogy hát, hogyha ő tud egy ilyet csinálni velem szembe, akkor én miért nem adnám meg az adatait ennek a lánynak, csak nyilván kizárólag annak jegyében, hogy egy nagyszerű üzleti lehetőségben szeretném őt részesíteni, és hát egy-két embernek megadtam így az elérhetőségét, és ennél a lánynál mondtam is, hogy ő viszont biztos vagyok benne, hogy be fog ruházni, szóval ne hagyd annyiban, hogyha nemet mond. Tehát, hogy ez egy elég alávaló részemről etikailag, morálisan megkérdőjelezhető húzás volt, és hát még nem ismertem annyira magam sem az adatvédelem területét. Mai agyammal ismerve, hogy mekkora kincs az adat, és hogy mekkora visszaéléseket lehet egy adat birtokában megvalósítani, már semmiképpen nem tennék meg ilyet, de hát mondom, 25 éves voltam, vagy nem tudom mennyi. És hát ennek a lánynak még egyébként az volt a sztoria, tehát ez a multilevel marketinges lány, hogy most mit csinál, gyakorlatilag annyira bejött neki ez a multilevel marketing, hiába még közös fotója is volt a Joe McIntosh-sal, értitek, hogy most Skóciában egy hotelben takarítónő. De legalább vlogol. Tehát legalább valamilyen fitness vlogja van.
Igen, hát nem tudom, hogy időrendileg ez pontosan hol lehetett, de én ezekben az években igazából a nyugati aluljáróban találkoztam vele, amint, ha jól emlékszek, talán egy barátnőjével, ugye ott volt egy papír a kezükbe, természetesen ugye, hogy neveket felírhassanak, és akkor még annyira friss volt ugye a kapcsolatunk, hogy még felismertük egymást, annak ellenére, hogy ugye egyáltalán nem tartottuk a kapcsolatot, de hát felismert, oda is jött, mosolyogva, szép nagy szemekkel, hogy jaj, de tök jó, hogy izé találkoztunk, és hát nem telt el sok idő, tehát tényleg egy pár mondattal később ugye, hogy jaj, itt lenne ez a lehetőség, és hogy add már meg a neved, meg a telefonszámod, hát elég üres volt a papírja, ki se kell emelnem ezt, de nem emlékszek már pontosan, hogy megadtam-e a nevem, meg a telefonszámom, de hogyha meg is adtam, akkor valószínűleg nem az igazi számomat, de hogy ez is csak azt mutatja, hogy szegényként valószínűleg vagy nagyon félrevezethető volt ebből a szempontból, hogy hamar elvállalt ilyen lehetőségeket, vagy egyszerűen csak tényleg kétségbe esett volt, és hogy jaj, hát akkor én emberekkel foglalkozhatok, meg tanácsadás, meg hasonlók, és szerintem valahol talán ez a fitness vonal is ide lehet visszavezetni, hogy talán ez a ilyen jellegű kapcsolattartás az emberekkel, meg hogy ő tanácsot adhat, meg ilyesmi, ez valószínűleg egy ilyen fontos dolog lenne az életében, ami úgy hiányzik, és szerintem ez is ide volt visszavezethető, és csak hogy érdekes, hogy nem egyszer esetett bele ebbe a csapdába.
És két élményem volt még, ami lényegesen rövidebb, de annál beszédesebb. Az egyik, hogy egyszer felhívott egy teljesen ismeretlen ember, hogy bemondta a nevemet, valahonnan tudta a nevemet, hogy velem beszéle, mondtam, hogy igen, és mondta, hogy talált itt az irodába egy cetlit, amire az volt írva, hogy a nevem, és hogy érdekli az egészsége. És egyből elkezdtem mondani, hogy hát a napjainkban már nagyon rossz élelmiszer van a piacon, meg a boltban, úgyhogy már nagyon kell vigyázni, hogy ne egészségtelen ételt egyen, és egyből félbeszakítottam, hogy ne haragudjon, hogy mi volt arra a papírra írva? Mert hogy oda, azt is mondta, hogy vállalkozó, de én nem voltam akkor vállalkozó, egyetemista voltam. egyből így próbált terelni, hogy nem, most nem is az a lényeg, hanem hogy az, hogy, izé, hogy ilyen nagyszerű termékek, és akkor nem akar találkozni, meg elfélik, és akkor kezdett összeállni, hogy értem, ez egy, izé, egy üzleti lehetőség, és akkor mondtam neki, hogy hát uram, ne haragudjon, de én most ezzel nem szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy kicsit szabadkoztam, mert én se akartam rátenni a telefont, vagy ilyesmi, és emlékszem, hogy hallottam a telefonon keresztül, ahogy egy kicsit meghalt. Tehát, hogy így ilyen elcsukló hangon mondta, hogy köszönöm szépen, viszontlátásra. És így tette le a telefont, és így annyira, hát elkezdtem sajnálni, de hát ez is egy ilyen sajátossága ennek a dolognak, hogy sajnálod őket, de annyira azért nem, hogy vegyél tőlük. A másik sztori az meg csak egy nagyon rövid gondolat, hogy egyszer láttam a legszánalmasabb dolgot az életembe, és ezt nem merem, vagy nem átallok tényleg azzal a jelzővel élni, hogy szánalmas volt. Gyakorlatilag egy parkolóautót láttam, egy fekete autót, amire rá volt írva ilyen rendkívül ízléstelen, semmit mondó fehér betűkkel, hogy OVB top leader. és uramisten, tehát hogy azt sajnálom, hogy nem fotóztam le, mert ki az az ember, aki ezt ráíratja a kocsijára, vagy akinek a kocsijára ezt ráírják? Hogy nyilván ez csak a saját közegének jelent bármit, de a kívülállóknak ez nem, hogy nem imponál, de megvetést is előidéz. Tehát, hogy ez olyan, mintha én ráírnám a saját KFT-mnek a nevét a kocsimra, és odaírnám, hogy ügyvezető. Tehát, hogy nem tartozom ezzel a világnak, hogy én ráírjam, hogy én egy obszidián rendű, multilevel marketinges üzletkötő vagyok. Hogy ez milyen szintre kellett már az embernek süllyedni, hogy ezt oda köpje a kocsia oldalára, hogy OVB top leader.
Igen, és hát elég sokáig sikerült elkerülnünk ezt a rövidítést, de szerintem a mi élettapasztalataink alapján ez az OVB volt az egyik legnagyobb játékos ebben az egész MLM, meg piramis, meg minden dologban, mert megmerem kockáztatni, hogy amelyik ismerősöm próbálkozott nálam ilyesmivel, hogy csatlakozzál, meg tagság, meg hasonló, szerintem mind OVB volt. És én nem tudom, hogy ők pontosan mit csinálnak, és mióta vannak jelen Magyarországon, meg hogy még egyáltalán még vannak-e, de esküszöm, hogy volt egy időszakom, akkor el sem tudom képzelni, hogy neked milyen durva lehetett ez, amikor már hány ingerem volt ettől a három betűtől.
Sokat gondolkodtam azon, hogy lehetne ezeket a ilyen megkereséseket lekeverni. Szerintem egy idő után az embernek lesz egy ilyen ösztönös képessége arra, hogy így azt mondja, hogy bocs, de nem. De ugye bizonyos ponton elkezded érezni, hogy téged egy üzleti lehetőséggel keresnek meg, és az nem az, hogy a apámnak a cégénél megnyílt egy pozíció, és hogy nem érdekelne téged, hanem hogy multilevel marketing. És ugye, tehát hogy én például egyszer egy ilyen abszolút ilyen hideghívás lekevertem azzal, amikor mondta a telefon túloldán lévő nő, ilyen nagyon energikusan, hogy ezzel a lehetőséggel aztán nagyon jól lehet keresni így az egyetem mellett, akkor én mondtam, hogy jó, de nincs gondom a pénzre. És ezzel így éreztem, hogy ezzel nem tud mit csinálni, mert nem mondtam azt, hogy hát egyébként ki vagyok tömve alapból, meg nem mondtam semmit, azt mondtam, hogy nincs gondom a pénzre. Az azt jelenti, hogy az igényeimnek megfelelő forrásokkal rendelkezem. És hát az ott meg is állította szerintem a kommunikációban, és ugye sajnos próbálják az emberek azzal lerázni ezeket, hogy hát most annyira nem érek rá, most nagyon elfoglalt időszakom van, de ismerek olyat, akinek meg azt mondta a multilevel marketinges, hogy jó, akkor két hetente felhívlak, hogy csökkentek-e a leterheltséged, és aztán előbb-utóbb majd csak találkozunk, és tehát egyszerűen azt kell érteni, hogy vannak olyanok, akik egyszerűen nem értik azt, hogy hát ebből most nem szeretnél annyira ezzel élni, de ugyanakkor meg nemet se akarsz nekik mondani valamilyen oknál fogva, na azokkal szemben egy nagyon jó húzás lehet, amikor azt mondod, hogy nem az a kérdés, hogy be akarok-e szállni, hogy én be akarok-e szállni ebbe, hanem hogy mit tenne Jézus. Tehát, hogy egész egyszerűen átcsatornázod egy másik szekta irányba ezt a dolgot. Tehát, hogy beszéljünk egy kicsit Jézusról. Oké, beszélhetünk a multilevel marketingről, meg erről a nagyszerű üzleti lehetőségről, de szeretném, hogyha egy kicsit áttárgyalnánk, hogy Krisztus miért halt meg a feszületen. És akkor, amikor mondja, hogy jó, de azért most már találkozni kéne, akkor mondod, hogy hát a Jézus szeretete gyülekezete az szombat este fog találkozni, utána esetleg beszélhetnénk. Csak szeretném, hogyha eljönnél erre a gyülekezetre, erre a misére, mert a Kovács atya nagyon, a Kovács tiszteletes nagyon jó szokott szónokolni. Egy másfél óra, de aztán beülhetünk egy kávézóba, ha még nyitva lesz. Tehát, és az a helyzet, hogy azt remélem, hogy ilyenkor ők is azt mondják, hogy hát most ilyen felekezetbe, hogy ennyire nem szeretnék mondani. Meg mondhatod azt is neki, hogy figyelj, add már meg az adataidat, feliratkozok az egyházi hírlevélbe a nevedre, és akkor küldenek majd ilyen ingyenes kiadványokat, meg a testvérek majd kijönnek beszélgetni veled Jézusról. Na és ez egy olyan irány, amire szerintem azt mondhatná egy kiváló üzleti lehetőséggel rendelkező, nagyon sikeres, idézőjelbe vállalkozó, hogy hát lehet, hogy ezt az ügyfelet inkább el kéne engedni.
Hát reméljük, hogy így történne, de kíváncsi lennék egy ilyen szituációra én is.
Igen, kedves hallgatók, megint eljutottunk a végére, úgyhogy MLM kalapom, alig vártam, hogy elsüthessem ezt. Ez volt a Szürke Zóna Podcast, én Rezső voltam, kedvenc és egyetlen műsorvezető társam pedig Dani volt. Sziasztok! Sziasztok.